ahol őt úrként és királyként tisztelik, ahogy most énekeltük is, atyaként is, mert mi atyánk, de úrként és királyként is, és önként, nagyon fontos, és örömmel engedelmeskedek neki. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy milyen horderejű és milyen súlyosságú kérést bízott ránk az Úr Jézus ezzel a mondattal. Múlt héten is elmondtam, hogy ezzel a kérdéssel az óemberi természetünk ellen imádkozunk, magunk ellen imádkozunk, amikor ezt kérjük. Ez a mai is ilyesmi. Ugyanis sokszor önmagunk körül forgolódó kicsinyes kéréseink helyett, mondja Isten, merjünk nagyot kérni. Ezt akarja ezzel a kérésünkkel. És tényleg sokszor ilyen önmagunk körül forgolódó és kicsinyes kéréseink vannak, és itt tényleg azt akarja ezzel Jézus Krisztus, hogy merjünk nagyot kérni. Hát ez olyan kérése a mi atyánknak, amit önmagunktól nem nagyon kérnénk. Ez azért tényleg, tehát imádság közben nem nagyon jutna eszünkbe ez a mondat. Ezért kéri Jézus többek között, hogy ezt merjük nyugodtan és bátran imádkozni. Bocsánat, megint eszembe jutott, múlt héten már Pálfejről beszéltem, és azóta hallgattam még egy előadását, amiben egy nagyon érdekes dolgot mondott el. Alapvetően nem az imádságról beszélt, hanem a férfi és a nő kapcsolatáról, a kommunikációról, hogy elmesélte azt, hogy mennyire fontos az, hogy ahhoz, hogy legyen egy jó mély beszélgetés, arra készülni kell, magának a beszélgetésnek a terét is meg kell alkotni, ahhoz, hogy ne csupán tényközlés legyen a mi beszédünkben, az első csak a tényközlés, hogy mit vásároltál, meg a milyen napod, tehát hogy szépen süt a nap, ezek a tényközlések. Ezután következik a következő lépés, az érzelemközlés, ami már fontosabb, de a harmadik az én közlés. És mindezt annak kapcsán mondta el, hogy én az imádság. És ez fogott meg, amikor ehhez hasonlította az imádságot, amikor azt mondta, hogy hát egy jó imádsághoz meg kell érkezni. Azt mondta, hogy az első 10 perc az imádságban, és itt már fogtam a fejem, első 10 perc az imádságban, mondta ő, az elcsendesedés, hogy lenyugszom. Azt mondta, hogy 20-25 perc eltettével már békességem van. Na, itt már nagyon szégyeltem magam. 25 perc eltettével békességünk van, azt mondta. És körülbelül 55 perc, egy óra az, amikor úgy nagyon Isten előtt van, imádságnak meri nevezni az imádságot, és kap, már kész arra az állapotra, hogy kapjon Istentől üzenetet, élő üzenetet és válaszokat a benne lévő kérdésekre. Egy óra. De ez most akkor, hogy bezárom a zárójelet, érdekességképpen mondtam el, ma három dolgot nézzünk meg. Az első az, hogy hogyan valósul meg az ő uralma és az ő akarata bennünk. A második az ebből fakad, hogyan valósul meg az ő uralma és akarata általunk. A harmadik pedig az, hogy amikor majd az idők végén, az idők teljességében, amikor visszajön Jézus, és abszolút módon valósul meg az ő uralma, akkor ez mit jelent? Tehát kezdjük magunkkal. Ugye nem véletlenül olvastam fel a 24. Zsoltárt. 24. Zsoltár arról szól, hogy Isten a teremtő, és ő uralkodik. Minden ezzel ellenkező látszattal ellentétben ő kormányozza a világot, és kézben tartja az eseményeket. Újra mondom, minden ellenkező látszat ellenére is. A baj ott kezdődött, hogy az egyik vezető angyal fellázadt, és nem elégedett meg ez a lázadással, az első emberpárt is, Isten szemefényét is fellázította, és azt mondta nekik, hogy figyelj, jó, nem jó nektek ez a státusz, ami van, ugye Isten gyermekeiként éltünk az Édenkertben. Azt hazudta, hogy legyetek istenek, és nem istenünk lettünk, hanem szolgák. És Isten törvényei helyett az öntörvényűséget választottuk, hogy majd mi eldöntjük, hogy mi a jó nekünk. Az atyai házon kívül, Lukács 15, vagy az Édenkert, meg akartuk magunkat valósítani, hogy majd mi szabadok leszünk, és nem szabadok lettünk, hanem szolgák. Jézus azt mondta, hogy aki a bűn cselekszi, az a bűn rabszolgája, és eközben képtelenek lettünk az Istennek engedelmeskedésre és az engedelmes életre. És Jézus azért jött, hogy újra képessé tegyen bennünket arra, hogy tudjunk engedelmesek lenni Jézusnak. És ehhez szabadítás kell, ehhez megváltás kell. Ugye a 10 igének az egyik kulcsa az volt, és akkor értjük meg a 10 igét, ha ezt az igazságot megértjük, és ezért is olvastam fel az összes igénél a második verset, mert erről szól, ha én megszabadíthattalak téged, akkor képes leszel nem ölni, nem lopni, nem paráználkodni szabadítás után. Megváltás kell ahhoz, hogy mi tudjunk Istennek engedelmeskedni. Különben felbukunk az összes parancsolatába. Az Úr a hegyi beszéd tanítványoknak szól, akik elkötelezték magukat. Az Úr imádságot tanítványok mondják el őszinte szívből imádságként. János 8 azt mondta annak a bűnös asszonynak, akinek a halálát kívánták, hogy én sem vádollak, én sem ítéllek el téged, ezért nem kell többet paráználkodod. Ne paráználkodj több, és nem is muszáj, és nem kötelező paráználkodnod, a megbocsátás után válunk erre képessé. És aki Jézus Krisztus mellett dönt, annak örök élete van, vagy lesz a Biblia szerint? Van. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Belép az illető Isten uralma alá, az atya, aki atya, királya lesz, ő pedig királyi gyermek. Nem kiskirály, nem öntörvényű kiskirály, hanem királyi gyermek. És a Pál nagyon szereti azt a kifejezést használni, hogy a mennyország polgárai válunk. És ugye minden országnak van alkotmánya. A mi alkotmányunk itt van a kezünkben, a Biblia. Ugye mi volt Jézus Krisztus legelső prédikációja? Az, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten országa, velem elközelített az Isten országa. És hát a jó hír, az örömhír az az, hogy amit az őszüleink bevágtak ajtót a hátuk mögött, azt Jézus Krisztus kinyitotta. Nagy pénteken ezt ünnepeltük, hogy a kárpit ketté szakadt, az élő út megnyílt, szabad az út, a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk, a kegyelem királyi székéhez, a kegyelem trónjához szabad az út, Jézus maga vált úttá. Ez az örömhír, és milyennek az útja? Hát pontosan az, mint az Zákeus útja. Ott volt Zákeus, ez a megcsömörlött, öntörvényű ember megromlott kapcsolatokkal, hogy a vámszedőket gyűlölték, ő fővámszedő volt. Hát Jerikóban biztos, hogy gyűlölték a legjobban. És hát egy igazi posztmodern ember, mindene megvolt, csak éppen a békesség nagyon hiányzott az életéből. És ott történt az ő életében is változás, ahogy a mi életünkben és meg mindenki életében, amikor Jézus belépett a házába, és elkezdett vele beszélgetni. Nem tudjuk, hogy miről beszélgetett, de hát Jézust ismerve, biztos, hogy nem ilyen mondatok hangzottak el, hogy Zákeus, te gazember, honnan van neked ez a perzsaszőnyeg, miből vannak ezek az ezüst étkészleted, honnan vannak ezek a festmények. Biztos, hogy nem ilyesmi beszélgetés hangzott el, de egyszerűen Zákeust Jézus jelenlétében elkezdték zavarni az összelopott dolgai. Hogy a vámszedő volt. Ott súnyizott, ahol lehetett. Elkezdték, addig nem zavarta őt ezek a dolgok, Jézus jelenlétében elkezdték zavarni. És megtette azt a döntő lépést meghozta, hogy oké, leszáll az ego a trónról, és Jézus kerüljön oda. És aki ezt átéli, az nem uralkodni akar többé, hanem engedelmeskedni. Erről szól ez a mai történet. Jöjjön el a te uralmad az életünkben, uralomváltás történik. Hát ez sokkal jobban elmondja nálam, nálam sokkal jobban elmondja a Kolossi levélben Pál apostol. A Kolossi 1.13-14-et olvasom most csak. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Ez muszáj szabadítás, ezt nem tudjuk önerőből magunkat kihozni. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitte át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Hát hadd kérdezze meg ma Isten szent lelke tőlünk, hogy ki uralkodik az életedben? Vagy mi uralkodik az életedben? Ezért a ma este egyik fő kérdése, amit tényleg nem én teszek föl, Isten ma igéje teszi föl. Ki vagy mi uralkodik most a te életedben? Már Jézus. Vagy úgy is lehetne kérdezni, hogy még Jézus az, aki uralkodik a te életedben? Már vagy még? Ki? Amikor ő királyunká lesz, akár először, akár újra, király lesz az életünkben, megkérjük, hogy ő uralkodjon bennünk és általunk, akkor jönnek a kisebb-nagyobb csodák. Ez olyan érdekes, de jönnek. Először bennünk, aztán azt is megtapasztalhatjuk, hogy körülöttünk is, meg általunk is. Ez nagyon érdekes, testvérek, hogy általában, és ez szinte mindig így van, lehet, hogy nem 100%-ban, de akkor úgy mondom, hogy nagyon sokszor úgy van, hogy a megújulásokat általában megtérések szokták követni a környezetünkben. Isten valahogy hitelesíti ezzel a megújulásunkat. És ez nagyon jó dolog. Csak azt tudja tényleg szívből imádkozni ezt az egyetlen egy sort, és ezt az egyetlen egy mondatot, a mai igénket, aki tényleg már átélte azt, hogy az egót levesszük a trónról, élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. Minden, ami a Galata 2.20-nál kevesebb, az nem más, mint olcsó uramuramozás. Az csak is olcsó uramuramozás, ami ennél kevesebb. A legelső lázadásunk óta valahogy a vérünkben, valahogy a zsigereinkben van a lázadás, meg az ellenkezés. Ilyen az óemberi természetünk, amit, újra mondom, nem lehet megölni, de öldökölni lehet, meg lehet éheztetni. De bennünk van a lázadás. Azóta valaki ezt olyan jól mondta, hogy minden ember játssza maga kis szemétdombján az Istenkét. Ugye, és akkor jönnek az ilyen mondatok, hogy ez az én konyhám, ide senki nem jön be, ez az én felségterületem, ez az én irodám, ez az én autóm, én házam, én, enyém, és ebbe megy tönkre az életünk, hogy mindent kisajátítunk, és itt mi akarunk uralkodni. Olyan gyönyörű dolgot olvasunk a Jelenések könyvében. Emlékszünk arra, hogy amikor nemrég volt szó, hogy a megöletett bárány, aki méltó, azelőtt leborul az összes élőlény a mennyországban. Hogy a leborulás előtt mit csinálnak ezek az élőlények? Tudja valaki? Ezt akkor nem olvastam föl. De van valakinek ötlete, hogy mit csinálnak? Olyan érzékletes képet, valamit csinálnak, mielőtt leborulnak. Hogy dicsőítik is, közben, igen. Azt olvasjuk, hogy először fölállnak, és te leveszik a koronájukat, ez gyönyörű a János leírva, ezt látja, leveszik a koronájukat, leteszik, letérdelnek, és tényleg dicsőítik, meg leborulnak. És ez kicsiben a megtérés, hogy le kell vennünk a koronánkat, amit oda képzeltünk, még igazából nincs is, oda képzünk, azt le kell tenni, és kérni kell azt, hogy Uram, és be kell vallani, hogy nem értünk az uralkodáshoz. Mi, amíg mi akarunk uralkodni, minden tönkre megy. Nem értünk hozzá. Nem vagyunk urai sokszor a nyelvünknek, nem vagyunk urai sokszor az indulatainknak. Ezt be kell vallani, ide el kell jutni. Nem tudunk, Urunk, uralkodni. Jézus, te értesz az uralkodáshoz, egyedül te értesz. Téged kérünk, hogy te uralkodj bennünk. És a Biblia az ilyen embert, aki ezt bevallja és kéri, az ilyen embert nevezi a Biblia boldognak. Folyamatosan boldognak minősíti az ilyen embert. Aki nem uralkodni akar, hanem alázattal engedelmeskedni és szolgálni. Elnézést, Cseri Kálmán egy szabolcsi embernek a példáját hozza, akit ő nagyon jól ismert, és meglépte ezt a lépést végre ez az ember, hogy ásott egy nagy gödröt a kertjébe, és beledobált oda mindent, ami az előző életének a kellékei voltak, az összes pálinkás poharát, amit a szeretőitől kapott ajándékokat, azt is beledobta. Cseri Kálmán azt is leírta, hogy a dózniát is, és itt odaírtam, hogy ezt megkérdezem a testvérekt, hogy mi ez, mert én nem tudom. Nadrágtartó? Ja, dohánytartó. Ja, jó. Na, azt már megértem. Tehát ezt a dózniát is bedobta, és elásta, beleszúrt egy karót, meg egy táblát rárakott, és a táblára ráírta azt, hogy meghalt. Ez a megtérés. És számára egy új élet kezdődött innentől kezdve. Elásta, kész, vége, új élet kezdődik. Ide tényleg el kell jutni. Ma, ha nem jutunk el, akkor csak annyi mondható el rólunk legjobb esetben is, mint Agrippáról, amikor azt mondta Pálnak, többször beívatta maga elé, mert jó volt őt hallgatni. Így van. Így van. Majdnem ráveszel arra, hogy keresztjénél legyek. Pál nem akarta rávenni. A döntés az, ami lehetőségünk, hogy meg akarunk halni, vagy új életet akarunk. Pál nem akarta rávenni, de szerette volna, hogyha megtérne. Aztán a másik, amit Jézus mondott egy elmélkedő farizeusnak, hogy nem vagy messze Isten országától. Ez már nagyon jó, de ez még mindig kározatos. Az a jó, amikor benne vagy. Nem messze, közel, meg nem is csak közel, benne. Benne vagy Isten országában. Saul is tudna erről beszélni, ő is egy nagyon öntörvényű ember volt, ment a maga feje után, öldöklött, meg minden rosszat elkövetett. Aztán Jézus megállította őt, leszállt ő is a magaslóról szó szerint, a Jelenésnél le is esett róla, és utána azt kérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Aztán folyamatosan ezt kérdezte. Addig nem kérdezte, azután folyamatosan ezt kérdezte, vagy hogy emlékszünk, hogy Gyökösi Bandi bács, amikor néztük a videót, hogy hogy szólítja ő Istent nagyon sokszor? Gazdám. Ez egy olyan szép kifejezés, hogy ő az én gazdám. És az ő szájából tudjuk, hogy ez nem ilyen pejoratív, hogy akkor most ő uralkodik fölöttem, hanem ez ilyen gyönyörűen hangzik. Aki valóban eltérte a szabadítást, most eddig azt néztük meg, hogy bennünk akkor ő uralkodik, most akkor röviden nézzük meg, hogy általunk akkor, hogyha már bennünk uralkodhat, akkor általunk, hogy uralkodhat. És tényleg így van, hogy akiben megjelenik Isten uralma kicsiben, annak nagyon-nagyon fog fájni a szíve, a körülötte lévő elveszettek miatt. És imádkozni fog nagyon keményen, meg dolgozni is azért, hogy körülötte elkezdje építeni Isten országát. Amennyire csak tudja, amennyiben csak rajta áll. Nem akar annál többet végezni, mint ami rajta áll. Nem akarja a világot megváltani, mert nem is tudja, meg nem is kell. Ami rajta múlik, meg amiben őt megbízta Isten, azt a kicsit hozzá akarja tenni Isten országa építése érdekében. Mert Jézus indulata lesz benne, és Jézus nagyon szereti az embereket. És ha Jézus indulata lesz bennünk, Filippi 2-5, akkor nagyon fogjuk szeretni mi is az elveszetteket. Hát ez tényleg így van. Ez törvényszerű. Aki már, tehát hogy mondjam, tehát aki nem élt át a szabadítást, attól nem is várom el, hogy tegyen bizonyságot. Mert miről beszéljen? Most beszél a kötelékeiről? Aki viszont átélte, hogy igen, le voltam kötözve, de megszabadultam, az viszont fog bizonyságot tenni. Fog. És csak még egy példa, hogy amikor elkezdődtek a keresztény üldözések, ugye a Cselekedetek könyvében olvashatunk erről, hát olyan gyönyörű ezeknek az első korai testvéreinknek az imádságai. Nem azért imádkoztak, hogy Uram, tehát nem védelemért, nem bosszúért, nem azt kérték, hogy Isten törölje el az ő ellenségeket, hanem azért, hogy ezek az üldözők megtérjenek. Ezért imádkoztak. És ez olyan gyönyörű. És tényleg, aki ezt átéli az életében, ezt az uralomváltást, az tényleg ezért fog imádkozni, az bizonyságot fog tenni. És újra mondom, a bizonyságtétel nem kegyelmi ajándék. A bizonyságtételhez kell egy szív, ha a kezünket oda tesszük a mellkasunkra, és érezzük, hogy ott dobog valami, akkor van szívünk, tehát egy szív kell hozzá, meg kell hozzá egy száj. Ez a két dolog kell a bizonyságtételhez, ennél több nem. Egy megújult szív, egy kicserélt szív, meg egy nyelv, aki akar Jézus Krisztusról beszélni. Tehát amikor ma imádkozni fogunk, akkor meg általában otthon imádkozunk, akkor jussanak eszünkbe a misszionárusok is, akik hirdetik Isten igéjét, és gondoljunk rájuk is, és mi pedig újra és újra szánjuk oda magunkat Isten országa építésére. A lélek az olyan, hogy mozgósít bennünket, tehát ha ő vele van átitatva a mi életünk és a mi szívünk, akkor engedjük neki a mozgósítást. Őt meg lehet szomorítani is, erről beszél az ige. A lusta keresztjének is nagyon szomorítják őt. És szomorkodik. Ő szeretne minket mozgósítani, és szeretne küldeni, egyen-egyenként. Végül pedig ezzel a kéréssel Jézus, meg ezt nézzük meg, magunkról is, aztán a másikról is, ami tekintetünket fölfelé is akarja terelni. A végidőkre, amikor Jézus Krisztus eljön, azt olvashatjuk, hogy akkor minden térd meg fog hajolni, az összes. Csak az a nem mindegy, hogy az ő gyermekeiként fog meghajolni a mi térdünk, vagy az ő ellenségeiként. De minden térd meg fog a miénk is hajolni. Azt olvashatjuk, hogy a mennyben is, az összes térd, a földön is, meg ráadásul meg a föld alattiaké is. Tényleg az a nem mindegy, hogy Isten gyermekeként hajol meg ez a térd, vagy pedig az ő ellenségeiként, de meg fog hajolni a térdünk is. És ha körbenézünk a világunkban, akkor tényleg sokszor elcsüggedünk. Ha van jobbunk végignézni egy híradót, én is néha úgy vagyok vele, hogy hogyan sírhatnékom támad. És persze tudom, hogy direkt a legrosszabb híreket rakják össze, de akkor is ezek hírek meg megtörténnek, és azt látjuk, hogy mintha a sátán tombolna, és téboly van ebben a világban. De újra hadd mondjam a testvéreknek, hogy a sátán nem tulajdonos, ő bitorol. Isten azért kézben tartja a dolgot, ezt higgyük el. Ő nem esik zavarba, nem esik kétségbe, nem lehet őt zavarba hozni, hogy most itt mi történik. Kézben tartja a dolgot, akármi nem történhet. És ez is nagyon bátorító. És egyszer véget fog érni a sátának a tombolása, erről szól a Jelenések könyve is többek között. Csak két igeverset hadd olvassak fel a végéből, a 21. rész 4. és 5. versét. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók. és igazak. Olyan jó ez a kifejezés, hogy trónuson ülő. Hát nem lehet onnan elküldeni. Az életünk trónjáról el lehet küldeni, de a mennyország trónjáról nem. Ő uralkodik, és kézben tartja a dolgokat. Mi itt a földön, sokszor, amikor körülöttünk folyik a vér, itt kell kérnünk ezt az imádságot, hogy Uram, jöjjön el te országod, és ma látok, hogy ez azt jelenti, hogy uralkodhassál bennem, aztán uralkodhassál általam. Király gyermekekként engedelmeskedhetünk neki, ezért adjunk hálát, és tényleg éljünk engedelmességben, és ne feledkezünk el a feladatunkról sem. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és adjunk hálát azért, hogy ő uralkodik. És kérjük, hogy uralkodhasson bennünk is, meg általunk is. Néhány testvért hadd kérek hangos imádságra is.